Kékbolygó Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit, és tisztelettel köszöntöm két vendégemet, Madaras Lízt és Lévai Krisztinát, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. A legutóbbi beszélgető társam Hosszú Katinka volt, akivel hát nem csak a sportról, hanem a környezeti fenntarthatóság, klímaváltozás kérdéséről is beszéltünk. Most nyugodtan mondhatom, hogy ugyanannak a korosztálynak a két képviselője ül itt a stúdióban, két ifjú hölgy, akik azonban nem sportolók, hanem gyógyszervegyész mérnökök, és nyugodtan mondhatom, az ő kutatási területükkel foglalkozó sajtóban már elindultak a világhírnév felé. Ez talán nem túlzás, úgyhogy át is adnám a szót, hogyha egy kicsit mondanának erről, egy kicsit bemutatnák a saját tevékenységüket, hogy mit is jelent ez a gyógyszervegyészet. Egyébként amivel ők foglalkoznak, az a műanyag hulladék újrahasznosítása, ennyit elárulhatok, de nem akarom elvenni a szót.
Üdvözöljük mi is a hallgatókat, és köszönjük szépen a meghívást. Ami elmondható a mi technológiánkról, az az, hogy talán egy kicsit a gyógyszervegyészettől eltávolodtunk. Amivel a mi cégünk foglalkozik, az olaj alapú műanyagoknak az újrahasznosítása egy biotechnológiai eljárással. Ez azt jelenti, hogy lényegében az eddig eltüntethetetlen műanyagokat tesszük komposztálhatóvá. És szerintem mindketten mondhatjuk, hogy ez egy olyan folyamat volt, ahol rengeteget tanultunk, és sikerült szakmailag is stabilabb lábakra kerülnünk. Igen, lényegében specializálódtunk egy teljesen más területre, viszont felhasználtuk mindezt a tudást, amit az egyetemen megszereztünk.
Hogy jött a gondolat? Hát ugye jó néhányan vannak, akik hasonló diplomát szereznek, ugye a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezték mindketten a diplomájukat, és biztos, hogy jó néhányan vannak még, akik belebotlottak abba a problémába, hogy hát rengeteg a műanyag, és rengeteg a műanyag szemét, rengeteg a műanyag hulladék, és ezzel valamit kellene tenni. Nem jó, hogy ez így van, de viszonylag kevesen jutottak el a cselekvésük, és a megoldásuk, hogy na, mi is az az ötlet? Most nem a szakmai titkokat akarom természetesen kifürkészni. Mi vezette önöket arra, hogy ezzel a témával foglalkozzanak?
Alapvetően mindenképpen szerettünk volna valami teljesen más utat kezdeni, nem pedig azt, amit ugye mindenki nagyjából választ, hogy egy multinacionális céghez elmenni, és ott alkalmazottként dolgozni, mindenképpen egy saját területet szerettünk volna választani, és igazából itt Líznek az alapvető BSC képzése biomérnök, és az enyém pedig vegyészmérnök volt, és az ott lévő alapokat szerettük volna egy integrált megoldás hasznosítani, és lényegében az ötlet maga úgy jött, hogy mindenképpen szerettünk volna valamit tenni a környezetünkért. És hát ez egy globálisan fennálló probléma. Úgymond adott volt az, hogy a műanyag problémával valamit kezdeni kell.
Láttok fotókat, láttok videófelvételeket különböző helyeiről a világnak, ahol riasztó mértékben fölgyülemlett már a műanyag szemét, vagy esetleg a közvetlen környezetükben láttak riasztó példákat? Tehát mi vezette mégiscsak önöket ehhez a témához?
Mindkettők nevében beszélek, amikor elmondhatom azt, hogy ahogy mi cseperedtünk fel, láttuk azt, hogy egyre romlik a környezetünk állapota. És mikor eljutottunk egy olyan szintre, ahol volt már egy kézzelfogható tudás a kezünkben, úgy döntöttünk, hogy ezt egy olyan célra fordítjuk, ami nem csak nekünk jó, hanem az egész Földnek akár jó lehet. Ez a műanyag probléma volt az, ami legjobban megütötte a szemünket, szívünket, mindenünket, és ezért döntöttünk úgy, hogy beleáldozzuk a szabadidőnket, a saját erőforrásainkat, hogy valami olyan megoldást tudjunk kitalálni, ami használható egy valós világi környezetben.
A családjuk bátorította önöket ebben, hogy ezen az úton menjenek, vagy azért voltak ebben viták esetleg?
Én mindig vállalkozói szellemet láttam a családomban, szóval nem lepődtek meg a szüleim, amikor azt mondtam, hogy hát igazából alapítottunk egy céget, és már ennyi ideje ezzel foglalkozunk, de amikor a folyamat maga történt, azt nagyjából ketten vittük véghez, és egymásra támaszkodtunk, nem akartunk igazából negatív gondolatokat hallani, hogy ez nem fog sikerülni, vagy
mondhatni úristen. Mondhatni azt, hogy titkos kutatások voltak akkor talán.
Mondhatni,
egy darabig,
igen. Igen, mondhatni.
Akkor egy kicsit a hallgatóknak, hogy érezzék a probléma súlyát, néhány adat, négy mondatba összefoglaltam. Nagyon sokat lehetne erről beszélni, de négy mondatot írtam csak magamnak. Első. Az évente előállított és felhasznált műanyagok mennyisége az elmúlt 50 évben 20-szorosára nőtt. Másodpercenként, tehát minden egyes másodpercben 20 000 darab PET palackot értékesítenek a világon. A harmadik. Egy ilyen PET palackot 5 másodperc legyártani, átlagosan 5 percig használjuk, de a lebomlási ideje az körülbelül 500 év. A negyedik mondat, hogyha így folytatjuk a környezetünknek a szennyezését, a műanyaggal való szennyezését, és a folyókba, tengerekbe, óceánokba ilyen mértékben öntjük bele továbbra is a műanyag szemetet, akkor 2050-re több műanyag lesz a tengerekben és az óceánokban, mint hal. Tehát ez a négy tételmondat is azt gondolom, hogy világosan bizonyítja mindenki számára, hogy nagyon súlyos problémáról van szó, és ezt már ugye régóta tudjuk, mert ugye az elmúlt évtizedekben növekvő problémáról volt szó, és azt is tudjuk, hogy nagyon sokan keresték és keresik mind a mai napig a megoldást erre a problémára, hogy hogyan lehet a műanyagokat, a használt műanyagokat újra hasznosítani. Mi az önök innovációjának a lényege? Megint csak nem műszaki titkokat akarok, vagy műhelytitkokat, de hogy mennyiben más a megközelítésmód, mint a korábbiaké? Olvastam néhány nyilatkozatukat, majd azt inkább később idézném, úgyhogy meghallgatnám szívesen, meg gondolom a hallgatók is, hogy mennyiben is más ez a technológia, amit kitaláltak.
Alapvetően valóban nagyon széles az eddigi irodalmi publikációknak a száma, közel 50 éve foglalkoznak a megoldás megtalálásával. Jelenleg a legelőrehaladott állapotban lévő cég a Carbios nevű francia vállalathoz fűződik. Az ő technológiájuk azonban csak a PET-nek a kezelésére fókuszál, és enzimatikus úton bontják monomerekre az alapvető műanyagot, és utána később ezt szeretnék újra polimerizálni. Tehát egy teljesen más eljárásnak tekinthető, mert esetünkben egész sejtes baktériumokat használunk.
Azért hadd kérjem, hogy én ugyan szerettem a kémia órát.
Igen, mindenképpen kicsit egyszerűsítve.
De, és a hallgatók egy része is szerette a kémia tanárt és a kémia órát, de azért úgy magyarázzák kell ezt nekem, rendben, meg a hallgatóknak is, hogy ezt meg is értsük, mert azt gondolom, hogy a szakmai részleteket mi nem biztos, hogy tudjuk majd követni.
Igazából itt ebből a lényeg, ami mindenképpen megragadandó, az az, hogy a PET palack, ugye a hullásüvegek és mindenféle üdítők tárolására alkalmas műanyag, az egyedüli, ami az ő cél targetükben van. Viszont esetünkben nem csak ezt a műanyagot vagyunk képesek bontani, hanem műanyagoknak egy nagyon széles spektrumát. Tehát, hogy minden, ami a sárga kukába bele lehet dobni, azt mi képesek vagyunk lebontani és kezelni. Minden, ami a háztartásban termelődik, műanyag, polipropilén, polietilén, HDPE, LDPE fóliák, tehát az 1-estől a 7-es kódú műanyagokig nagyjából mindent.
Líz, akar valamit hozzátenni?
Azt tenném hozzá, hogy a mi eljárásunk azért különleges, mert ezeket a műanyagokat, amelyek úgy voltak tervezve, hogy időtállóak legyenek, környezetállóak legyenek, a mi baktériumjaink képesek egy környezetazonos anyaggá átváltoztatni, amellyel vissza tud kerülni az ökoszisztémába, ahová igazából mindennek vissza kellene kerülnie.
Talán egy kicsit könnyebben tudjuk mindannyian befogadni a gondolatot, hogyha most akkor megint csak Badaras Líznek néhány gondolatát egy korábbi interjúból idézném, ami részben erre a kérdésre ad választ. Ugye mikroorganizmusokkal dolgoznak, egy úgynevezett baktérium koktéllal, most leegyszerűsítem ezt a dolgot, mert nyilván lenni sokkal bonyolultabb, de egyszerűbb fogalmazzuk ezt meg így, és azt mondta ön, hogy ezek a mikroorganizmusok elérték, hogy az egykor volt állati és növényi maradványokból felépülő műanyagok visszakapják eredeti több millió éves szerepüket, és újból a földi ökoszisztéma részei legyenek. Nagyon egyszerű, hát mindannyian tudjuk, hogy az olaj, amiből aztán a műanyagot csináljuk, az állati, növényi eredetű, azokból a maradványokból képződött sok-sok millió évvel ezelőtt. Ebből mi különböző eljárással műanyagot készítünk, és aztán ezt a folyamatot fordítjuk vissza, ha úgy tetszik, és próbáljuk meg az eredeti formát helyreállítani, ha jól értem a magam laikus módján, ez ezt jelenti ez a mondat. És aztán még folytatódott az interjú, mert azt mondta, ennek az eljárásnak az a különlegessége, hogy minden nagyobb költség és beruházás nélkül lehet ezt megvalósítani, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és minden erőzetes kémiai kezelés, feldolgozás és komolyabb tisztítás nélkül képes eltüntetni a műanyagot, ráadásul nem szabadul fel semmilyen káros anyag a folyamat során. Erre írt azt a Forbes magazin, idézem a november 11-i számukban, hogy ez szinte túl szépen hangzik, hogy igaz legyen.
És ráadásul kimaradt egy fontos szintén előny, a technológiai előny a felsorolásból, és az az, hogy nem kell előválogatni a műanyagokat. Mert jelenleg a műanyag kezelésnek egy fontos lépése az, hogy szét kell típusonként válogatni az összes műanyagot. A mi technológiánk az egy rendkívül robusztus eljárás, és lényegében ömlesztve, keverten tudjuk lebontani őket.
Akkor most lemodellezem magam számára a dolgot. Én segítek abban, és remélem még nagyon sokan hozzám hasonlóan, hogy abban bizonyos sárga kukába bekerüljenek ezek a műanyag hulladékok, amiket már nem használunk. Ezt elviszik valahova. Önök ezzel a koktéllal kezelésbe veszik, és a végén, ha jól tudom, 8 hét után eltűnik a műanyag.
Igen, ez a megközelítés helyes. Egy annyival pontosítanám, hogy ugye nem tűnik el a műanyag, hanem átalakul biomasszává, ami aztán újra hasznosítható a környezetben.
Én látom, hogy a fotókat, látok egy PET palackot, látom, hogy mi történik egy hét után, két hét után, ezt most a kedves hallgatók nem tudják látni, hogy most kénytelenek nekem elhinni, és mi történik a 8. hét végén, és lényegében annak a tégelynek az alján egy ilyen kis iszapszerű valamit látok már csak a fotókon, ugye? Ezt látom. Ez az iszap az a visszabontott műanyag, ami már egy természetes, tehát a korábbi természetes állapothoz közelítő, összetételű maradék, vagy minek lehet ezt hívni, iszap, vagy minek lehet ezt nevezni?
Alapvetően ennek a felhasználási célja, hogy mezőgazdaságban alkalmazható legyen különböző talajjavító ágensként, és igazából ennek ez is a szerepe. És visszakanyarodva Liznek a korábbi idézetéhez, ugyanúgy, amikor egy ember megeszik egy szendvicset, táplálkozása során ugye energiát nyer, és ezt csinálják lényegben a baktériumok is. Miközben ugye eszik a szénforrást, közben ők szaporodnak, és olyan savakat és egyéb dolgokat termelnek, amik ugye bekerülnek ebbe az iszapba, a végtermékbe, és akkor ezeknek van talajjavító hatása.
És hogy semmilyen káros anyag nem keletkezik közben? Ez hogy lehetséges? Se metán, se széndioxid, nem keletkezik olyan káros anyag, ami környezetkárosítással akár kisebb mértékű, tehát a PET palack környezetkárosító hatásához képest, vagy azzal nem összemérhető, de mégiscsak valamiféle kis környezeti kár keletkezne. Ez számomra szinte hihetetlen.
Minimális mennyiségű széndioxid az keletkezik, de hogyha összehasonlítjuk a többi alternatívával, akkor rájövünk arra, hogy ez a széndioxid, ez igazából nem is olyan sok, mert ez csak a baktériumoknak a természetes anyagcsere folyamatai révén keletkezik, illetve azzal a ténnyel, hogy ugye ezeket a műanyagokat úgymond visszaforgatjuk a természetbe, ezzel megnőhet annak a talajnak a széndioxid megkötő képessége, és így körülbelül ki tudja nullázni, de mi azt szeretnénk, hogy akár széndioxid negatív is legyen ez a technológia, hogyha a teljes folyamatot nézzük.
Az ötlet, hogy ezzel foglalkoznak, és a szándék, hogy együtt dolgoznak, innen azért odáig, hogy most beszélgetünk erről, és az ipari termelés lehetséges módozatairól is majd fogunk beszélni, addig azért elég sok esztendőnek el kellett telnie. Tehát én úgy tudom, hogy amikor elkezdtek ezzel foglalkozni, akkor labort bélertek, szabad idejükben, hétvégenként sok-sok óra munkát, sok-sok óra kutató munkát szántak arra, hogy végül is megtalálják a megoldást, ezt a bizonyos koktélt, és igaz az, hogy amikor már 200-szor is ezt olvastam, hogy ha 200-szor is ugyanazt az eredményt produkálta a kísérlet, akkor hitték el, hogy tényleg megvan a megoldás, tehát hittek a saját szemüknek. Érdekes volt számomra ezt olvasni, és a hallgatók is biztos érdeklődnek, két ifjú hölgy, akik elindulnak ezen az úton, mennyi órát, mennyi szabad időt szánnak arra, hogy ezt a problémát megoldják. Azért beszéljünk erről, mert nem evidens, hogy ez csak úgy kipattant a fejükből, és ebből megtalálták a megoldást. Sok-sok óra munka van benne, ha jól látom.
Igen, egyébként úgy szeretem inkább mondani, hogy kihasználtuk a szabad időnket, hogy így nyugodtabbak
az önök korosztályhoz tartozó ifjú és csinos hölgyek azért azt gondolom más tevékenységre több időt fordítottak, azt feltételezem.
Lehetséges, de ez egyfajta hobbiként átalakult teljesen az életünkben, és most így visszaemlékeztem, ahogy ezeket mondta, hogy ismerkedtünk meg Krisztinával, és mikor jöttünk rá, hogy tudunk együtt dolgozni, az egy dolgozat volt az egyetemen, amikor együtt kellett dolgoznunk ahhoz, hogy jó jegyet kapjunk, és tényleg csak mi ketten tudtunk együtt dolgozni, mert mindenki más így valahogy inkább eltávolodott ettől a feladattól. Ez szépen ugye átalakult egy barátsággá, együtt tanultunk, együtt vittünk véghez bizonyos kisebb projekteket, és miután elkezdtünk együtt dolgozni ugye a Polyloop projekten, valahogy természetesen jött az, hogy eltöltünk 13 órát egy laborban, és utána meg elmegyünk, még beszélgetünk az eredményekről. Ezért szeretem inkább azt mondani, hogy kihasználtuk a szabadidőnket, mert valószínűleg így is úgyis együtt töltöttük volna a szabadidőnket, hát akkor miért ne csináljunk valami jót
tehát
is.
Nem tehernek érezték, hanem egy izgalmas kalannak, lehet így mondani?
Igen. Kutatói szellem.
Kaptak segítséget tanáraiktól, professzoraiktól?
Nem.
Vagy a saját útjukat járták?
Nem is igazán kértünk, mert először meg akartuk nézni, hogy valóban ezek azok az eredmények, amiknek kell lennie, és itt inkább tényleg a saját kísérleti terveinket akartuk felépíteni, hogy az eredményt minél inkább magunkénak érezzük és tudjuk, és nem igazán volt. Amikor már ugye bevontunk külső segítséget, az már inkább mint szolgáltatás vettük igénybe, hogy legyenek különböző vizsgálati eredményeink is, analitikából és egyéb ilyen alátámasztások.
Ugye ez nyilván legalábbis Liz utalt erre, hogy ez az anyagi ráfordítást is igényelt. Lehet erről mondani valamit a hallgatóknak, hogy a szabadidőn túl mennyi forrásra, akár családi forrásra, vagy személyes megtakarítások használatára volt szükség ahhoz, hogy a laborbérlés, a kísérletek, az ehhez szükséges eszközök, azok rendelkezésre álljanak.
Annyit tudunk erről mondani, hogy amikor azt mondjuk, hogy labor, azt nem úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen csúcs szuper technológiával ellátott több százmilliós berendezés, és még egy, nem tudom, egy mini robot, ami a házi feladatot is megcsinálja, hanem ez egy ilyen garázslabor az alapfelszerelésekkel, amik már ezelőtt 20 évvel igen, is régieknek számítottak. Ilyen laborban dolgoztunk az elején.
80-as évekbeli nagyon elavult eszközökkel, és hogy így tényleg ez egy nagyon kis költségvetésű projektnek indult, mert az
annál inkább büszkék lehetnek akkor az eredményre, nem?
Igen. Igen. Sok jó projekt indult már garázsból.
Igen, és ezelőtt vagyunk.
Ennek a most divatos szabad a startup, és hát ha jól tudom, ugye ez a folytatás, mert amikor meglett a, mondhatom így, hogy sok évi közös munkának meglett az eredménye, ugye sok évi munka ez.
Igen.
Megvan az eredmény, és azt mondják, hogy igen, 200-szor is megcsináltuk, 200-szor is ugyanaz az eredmény jött ki. Tehát, hogy ez a jó, ez a tuti, megvan, heuréka. Ez nyilván egy nagy öröm. Biztos volt az első pillanattól, hogy nem akarnak a labor keretei között, tehát egy labor eredmény birtokában maradni csak, hanem tovább akarnak lépni az ipari felhasználás felé. Ugye ezután jött cégalapítás, most már van cégük, ezután jött támogatóknak a megkeresése, most már vannak komoly támogatóik, és aztán a publikációk kiléptek a nemzetközi szintére, tehát meg kellett méretni magukat, ezt a tudást mérlegre kellett tenni a nemzetközi térben is. Erről mondjanak azért néhány szót, mert ez sem egy kevésbé izgalmas vállalkozás szerintem, mint egy laborban kísérletezni.
Ez szerintem mind a kettőnk részéről egyértelmű volt, hogy azok az eredmények, amik a birtokunkban voltak, nem meghaladják azt a szintet, amikor lényegében létrehozol egy publikációt, egy cikket, egy tudományos publikációt, és utána folytatod tovább a mindennapjaidat, mert lényegében az újdonságodat és minden egyebet elrontottad, és éreztük azt, hogy ez egy szabadalom keretein belül és egy cég struktúra keretein belül tudna úgymond növekedni és megtalálni azt a szerepet, amit tényleg érdemel a projekt, illetve hát sokkal könnyebb volt ezekkel a sikeres eredményekkel bevonni tőkebefektetőt, mint az eredmények hiányában egy ötletre, hogy mi szeretnénk ezt a problémát megoldani, de még nincs a kezünkben semmi.
Most van, ha jól tudom, befektető.
Uh-huh. Nagyon érdekesen jutottunk el ahhoz, hogy cégstruktúra, befektetés, növekedés, mert az első félig meddig nyilvános, mondhatni, pitchünkön, ott sikerült bekerülnünk egy globális accelerátor programba, mondhatni a legjobb accelerátor programba, ami jelenleg startupoknak a rendelkezésére áll, és itt meg tudtuk tanulni azt, hogy hogyan néz ki egy cég, hogyan kell egy struktúrába helyezni, mire kell odafigyelni, hogy ne veszítsük el például a jogainkat. És ezután jött az, hogy láttuk azt, hogy ugye a kutatás is megáll, hogyha nincs mögé téve finanszírozás, és elkezdtünk tárgyalni a jelenlegi befektetőinkkel is, akik egyébként magyarok, és akkor így szépen elkezdtük felépíteni azt, hogy tényleg egy egészséges biotechnológiai vállalkozás legyünk, ne egy kutatási projekt.
Feltételezem, hogy a szabadalom, a találmány az megfelelő jogi védettséget élvez, ugye?
Igen.
Nyilván ez a legfontosabb, hogy nehogy valaki esetleg ezt eltulajdonítsa. És ha jól tudom, akkor most már nem ketten vannak, hanem bővült a csapat, tehát vannak a támogatók, ők tőkét fektetnek ebbe a vállalkozásba, és aztán szeretnék majd ezt egy sokszoros profittal, ezt a befektetett pénzt viszontlátni, vagy kamatoztatni, de vannak most már, akik a munkájukat is segítik, ha jól tudom, tehát bővült a csapat.
Persze, most már mondhatni, hogy vannak a cégnek lábai, ahol egységei.
Hányan dolgoznak most már ennél a cégnél?
Két tudományos munkatársra bővültünk, illetve
8-an vagyunk.
8-an vagyunk, igen. Egy gyors fejszámolást tartottam én is viccem ellenőrzésként. Igen, 8-an.
És így a hölgyeket nézve egyébként kellően fiatalok, és azt mondják, hogy van két tudományos munkatársuk, szóval ebben a pillanatban kicsit öregnek érzem magam, megmondom őszintén, hogy ebben a korban már valaki két tudományos munkatársal, meg jó néhány kollégával azon gondolkodik, hogy hogyan tud egy biotechnológiai céget felépíteni. De hát nagyot álmodtak, nyilván akkor, amikor az ötleten gondolkodtak, és most legalább akkor átálmodnak, hogy na is akkor ebből hogyan lesz egy nagy biotechnológiai cég. És úgy látom, hogy ehhez minden esély megvan. A befektetők is fantáziát látnak benne, a termék is úgy tűnik, hogy piacképes, és feltételezem, hogy zajlanak azok a kísérletek, kutatások, hogy a laborból kilépve ipari hasznosításra mikor válik ez a szabadalom alkalmassá. Erről lehet valamit tudni?
Igen. Jelenleg is azon dolgozunk, hogy minél hamarabb egy ipari, vagy legalább félipari berendezéssel ki tudjunk lépni a piacra. Már megvannak azok a partnerek, akikkel az első tesztelést meg tudjuk lépni, akik utána akár vásárlókká is válhatnak, de természetesen ez még a jövő titka, mi mindent megteszünk ahhoz, hogy ez a probléma minél hamarabb megoldódjon, és évvégére remélünk, hogy már többet tudunk mondani, nem maradunk ennyire rejtélyesek.
Hát az nincs nagyon messze már, és miután több évtizede foglalkoznak sokan ennek a problémának a megoldásával, azt a 10 hónapot szerintem türelmesen kivárjuk, akár hogyha lesz kedvük, mert az eredmények olyanok lesznek, és a várakozásaik teljesülnek, akkor lehet, hogy karácsony előtt egy hasonló podcast beszélgetés keretében, hogyha lesz kedvük tájékoztatni a közönséget, hallgatóknak biztos, hogy lesz igénye arra, hogy megtudják, hogy mi is lett ebből a tanálmányból, és hogyan segíthet egyébként a mindennapi életünket. Ugye az adatokat elmondtam, mindenki a saját életében láthatja, hogy ez mekkora probléma, tehát annak csak örülni tudunk, hogyha ezt valaki segít megoldani, hogyha ezt két magyar kutató teszi, két magyar feltaláló, akkor annak meg duplán örülünk. Nagyon sokféle műanyag van, nagyon sokféle módon állítják elő a műanyagokat. Én úgy tudom, hogy most még nem a műanyagok teljes választékára alkalmas ez a módszer, de dolgoznak azon is, hogy lényegében minden műanyag, amit használunk, és aztán ami haszna vehetetlenné, feleslegessé, lommá vagy hulladékká válik, hogy azt is ilyen módon tudják hasznosítani.
Azokra a műanyagokra, amik szerintem a hallgatóságnak is a legjobban fájnak, tehát ami a konyhából kikerül, ami az otthonokból kikerül, legyen az egy salátacsomagolás, vagy egy joghurtos kis pohárka.
Arra, PET-palack.
Természetesen a PET-palack, amit jól ismerünk. Arra a mi technológiánk kiválóan alkalmas. Folyamatosan bővítjük egyébként azoknak a műanyagoknak a spektrumát, amit le tudunk bontani. Nagy részleteket ezekről a kutatásokról még nem tudunk elárulni, de biztatóak az eredmények.
Azt még azért árulják el nekem. Az életük olyan értelemben átalakult, hogy korábban kutatás, egymással való beszélgetés, laborban eltöltött idő, most már inkább egy cég alapítás, a cégfejlesztés, termékfejlesztés, ipari méretűvé válása ennek a szabadalomnak, hogy hogyan alakult át az életük. Tehát mennyit tudnak továbbra is kutatással foglalkozni, és mennyi időt köt le a cég fejlesztése, építése, marketing, mert erre is szükség lesz nyilvánvalóan, tehát ez mennyiben alakult át?
A reláció tolódott el igazából közöttünk. Liz sokkal inkább figyel a cégnek az építésére ilyen szempontból, az ügyfelekkel és későbbi befektetőkkel való tárgyalások az egyetemen hozzákötődik, viszont értelemszerűen a kutatási fejlesztési részt is ugyanúgy támogatni kell. Ebből sem szállt ki természetesen Liz, viszont inkább mint egy ilyen partner abban, hogy hogyan kellene a következő kísérleteket, meg milyen irányba elmenni, vesz már részt, és nem feltétlenül fizikai valójában, és igazából én pedig inkább mint egy ilyen globális koordináció, amit csinálok a technológiai vonalon, hogy minden úgy menjen, ahogy kell, de egyre kevesebb az, amit tényleg fizikai valónkban lombikokkal töltünk.
De elégedettek ezzel a tempóval és azokkal az eredményekkel, amit eddig elértek? Most nem csak a labor eredményekre gondolok, hanem a cég alapítás, a cég fejlesztése, támogatók megszerzése. Nagyjából ott tartanak, ahol szerettek volna mondjuk egy vagy két évvel ezelőtt tartani?
Szerintem elégedettek vagyunk, viszont azt is látjuk, hogy hová kell még ezt az egészet fejleszteni, vagy kifejleszteni, vagy hogy milyen magaslatokba szeretnénk eljutni, mint technológiai, mint cég szempontjából.
Van egy klasszikus idézeted egyébként erre, hogy a sikert miben mérjük, úgy gondolom, hogy ez egy alkalmas pillanat, hogy elmond.
Igen, a klasszikus idézetem az az, hogy sokan kérdezik tőlünk, hogy tehát milyen a siker, meg stb.
De nyilván most már egyre több az irigy is, nem?
Próbálunk azokra nem figyelni.
Jó,
a negatív kommenteket, azokat inkább nem veszük figyelembe, mert tényleg annyi pozitív visszacsatolást is kapunk, hogy nem érdemes ezzel foglalkozni. De tényleg úgy látjuk, hogy a siker az még várat magára, úgymond, mert mi a sikert, azt szeretnénk 1 millió lebontott PET-palackba megmérni. És akkor már egy kicsit nyugodtabb leszek én is.
Most én közbe kotyogtam, hogy ez az idézet volt?
Ez volt az idézet.
Nem tudtam, hogy most ez itt akasztottam meg a beszélgetés fonalát. Egy dolgot még mindenképpen szeretnénk megkérdezni. Elkészül a végén, hát ez a baktérium koktél elkészíti, lebontja a műanyagot, és akkor a végén van egy mezőgazdasági hasznosításra szánt anyagunk, azt vizsgálják, vagy vizsgálni kell, nem tudom, mi az előírás, hogy ez, hogyha kikerül a laborból, majd később a gyárból, és mondjuk ezt a termőföld javítására akarják használni, hogy annak milyen az élettani hatása?
Természetesen ökotoxicitási teszteket minden egyes alkalommal, mielőtt még ugye piacra is kerülne egy termék, meg hát ugye mi egyénileg is kísérletezzük, hogy ez milyen hatással van a növényekre, ez a biomassa, ami a végén keletkezik, illetve magát az teljes körű összetételét és komponenseit a végtermékünknek. Eddig teljes mértékben jó adatokat kaptunk, és minden határérték alatt volt, szóval...
Ezt ugye külső laborok csinálják, tehát
Persze, ezt nem csinálják, hanem meg
kell felelni bizonyos előírásoknak.
Igen, igen, akreditált laboratóriumoknak küldjük ki a mintát, és akkor ugye ők...
Meg mi se elvállalnánk azt emberileg, hogy a végtermék olyan legyen, ami több kárt tesz, mint hasznot.
De akkor itt is biztatóak a
abszolút. Egy párszor már leteszteltük a végtermékünket 200, nem tudom hány komponensre, hogy azért biztosak legyünk benne, hogy nincs-e valami, ami kikerül, és akkor nem tudom, a méhecskéknek rosszat tesz, de egyelőre áll Istennek nem volt semmi ilyesmi, hanem nagyon jó eredményeket kaptunk, ugyanezeket a vizsgálatokat, és még többet az ipari tesztelés után el fogunk végeztetni szerintem legalább egy jó párszor, és utána fogjuk engedni mi is azt, hogy ez kikerüljön egy termőföldre.
Ez egy nagyon bölcs gondolat. Melyikük inkább az ördög ügyvédje ebben a dologban, hogy na még ezt is nézzük meg, na is még ezt
Ez én lennék, mert magamra is ismertem a kérdésnek a legelején, szóval igen.
Vagy kölcsönösen erősítik egymásban ezt, hogy még ezt is ellenőrizni kellene.
Szerintem ez is egyébként olyan, mint a tenisz. Nagyon szeretem ezt a hasonlatot használni. Másban vagyunk erősek. Én a biotechnológiában, Krisztina pedig a vegyészeti tudományokban. És akkor mindig van ez, hogy Elíz, el tudod képzelni, hogy a baktérium mondjuk ezt vagy ezt a komponenst fogja itt kiköpni? És akkor mondom, hogy Krisztina, figyelj, lehetséges, és akkor kitaláljuk, hogy hogyan tudjuk ezt az egészet megvizsgálni.
Klasszikus székely viccel, ezt is el tudom képzelni, nem? Még ezt is.
Igen.
De ez akkor a gyümölcsöző az együttműködés továbbra is, ha jól látom.
Abszolút jó a csapatdinamika kettőnk között.
Szerintem
és azok, akik később jöttek, később csatlakoztak, ugyanezt a tempót tudják.
Hát diktáljuk ezt a tempót.
Muszáj. És ugyanezt a lendületet, ugyanezt az elhivatottságot tudják ők is produkálni.
Igen, és valahogy szerintem maga a cél és a projekt is inspiráló. És tudjuk azt, hogy néha egy kicsit hát dinamikus tempót diktálunk, de tényleg azt látjuk, hogy így lehet manapság egy az, hogy előrébb jutni, és kettő az, hogy minél előbb szeretnénk megoldani a világ problémáját. Tehát azt azért ne felejtsük, hogy egy ilyen részés van.
Szerintem ennél jobb végszó, nem nagyon lehet ennek a beszélgetésnek jobb végszava, hogy a világ problémáját, és hogy mekkora ez a probléma, arról a beszélgetés elején volt szó. Én megköszönöm Madaras Liznek és Lévai Krisztinának, hogy elfogadták a felkérésemet, és remélem, hogy a hallgatók is így érzik majd, hogy egy izgalmas beszélgetést sikerült ma rögzítenünk. Mit is mondhatnék? Nem csak a korosztályom, hanem minden korosztály érdekében, tényleg a Magyarországon lakók, az Európában élők és a világ minden pontján élők érdekében. Nekünk az lenne jó, hogyha évvégén már arról tudnának beszámolni, hogy az összes még hátralévő kísérletet elvégezték, és az ipari hasznosítás elindulhat, és egy nagyon nagy lépést tudnánk tenni annak érdekében, hogy a környezetünket elborító és nagyon komoly károkat, környezeti károkat okozó műanyag szemét problémáját megoldjuk, a műanyagok újrahasznosítását megoldjuk. Hát nem nagyon tudok más kívánni, mint sok sikert ehhez.
Köszönjük
a munkához.
Szépen.
És legalább ekkora lendületet, kitartást és elhivatottságot.
Megpróbáljuk.
Köszönöm, hogy itt voltak.
Mi is.
Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.